Sziasztok, fórumozók! Peti vagyok, és most már belenyúlunk a fantasyba. Jön a heti fantasy epizódunk, és EDP-t vadászunk. Aki nem tudná, EDP ez az Average Draft Position, a mindenki mankója, a kódexre és a fantasyzásnak gyakorlatilag az örös és legfontosabb segítsége azoknak a játékosoknak, akiknek fogalma sincs erről az egészről, ami nincsen semmi gond. Nincsen semmi gond, egy jó ranking, egy jó EDP ranking, az mindenkinek jól jön, és jó, hogyha benne van az ingújában. Néha nekem is jól jön egy draft során, amikor kihúzzák előlem a kedvenc játékosomat. Ebben mondjuk az egyik vendégünk, Gergő, különösen jó. Szia, Gergő!
Sziasztok!
És itt van velünk Zsolti is, aki pedig különösen szereti az EDP-ket vadászni, szóval nagyon-nagyon jó embereket sikerült megszereznünk. Szia, Zsolti!
Hello, hello! Jó.
Srácok, mennyire adtok az EDP-re? Ugye az EDP az abból jön ki, hogy mock draftolgatnak az emberek, és átlagolják, hogy ezek a játékosok mi alapján és milyen draft pozícióba mennek el. Ugye itt most redraft ligákról beszélünk elsősorban. Ti mennyire adtok az EDP-kre, és mennyire követitek az EDP-ket?
Én megmondom őszintén, hogy nagyon hasznos tucnak tartom, meg én ahogy mondtad ott az elején is, hogy nagyon szeretem használni egy draft során, mert akár B, de akár még C tervként is jó mankó lehet, és szerintem mondom, tehát ez így összességében egy nagyon hasznos dolog, de az fontos azért megemlíteni, hogy nem szabad azért fejetlenül utána menni. Tehát már igazából át kell gondolni nagyon sok tényezőt, nem szentírás az EDP, tehát egy jó kis cheat sheet, de így igazából így azért hogy mondjam, feltételekkel kell kezelni.
Gergő, nem kell most tudni, hogy EDP epizód az EDP-t erőnybe részesíteni. Mit szeretsz jobban? EDP-t vizsgálni, vagy inkább ilyen konszenzus rankingeket? De elsősorban olyanokat, amik tudod, ilyen szakértői rankingek. De melyiknek hiszel jobban, melyiket tartod valamilyen szempontból jobb mankónak?
Ha ketté venném a választ, ahhoz, hogy én a saját listáimat kialakítsam, ami fűszerezve van persze a saját preferenciáimmal, ahhoz inkább a szakértői listákat nézem. Ahhoz, hogy kalkuláljak azzal, hogy ki hol fog kimenni, és az olyan draftokon, ahol nem feltétlenül ismerem az összes csapattagot, ellenfelet, akikkel az évben együtt fogok játszani egy ligában, ahhoz viszont nagyon figyelem az EDP-t, mert abból azért valamilyen szinten tudsz kalkulálni azt, hogy ki mikor megy ki, hiszen az EDP az nagyon egyszerű, az egy nagy massza, hogy kit mikor húzott ki, és az összes ilyen húzásból áll össze egy EDP. Uh-huh. Abból tudsz arra következtetni, hogy vélhetően egy átlagos drafton ki hol megy ki. És tudok azzal kalkulálni, hogy valaki visszaír-e még hozzám igazából. Úgyhogy mind a kettőt nézem, az EDP szerintem egy hasznos dolog, ahogy Zsolti is mondta, lehet vele kalkulálni sokat.
Jobban szeretem az EDP-t, nem tagadom, srácok, mert gondolatébresztőnek szuper, viszont a rankingekben mindig van egy pici ilyen szubjektív, hogy úgy mondjam, az adott szájtnak, amivel nem mindig tudok egyetérteni, és úgy félre is vezetnek, hogy Jézusom, én másik gondolkozok, mint Matthew Berry, hát ki vagyok én, mint földi halandóként felülírja a Matthew Berry-t. Na mindegy, ettől függetlenül az EDP-nek meg van egy ilyen, hát tudjátok, mennyire szeretem az ilyen statisztika valószínűség szagát, nekem ez mindig is jó. És emiatt hoztam is egy pár kérdés nektek elsősorban. Mi a Fantasy Football Calculatornak az EDP-t használjuk, ez egy PPR 10 fős ligának lesz az EDP-s rankingje, overall rankinget használunk most, és az első 10 kört fogjuk megvizsgálni. Úgynevezett early pickjeink lesznek, és late pickek. A korai pickjeink az az 1-től 5-ig tartó tartománya lesz ennek az EDP-nek, itt ugye draft körökről beszélünk, a késői pickek pedig a 6-tól 10-ig. És 10 után pedig úgy mondjuk, hogy csak ilyen sleeperöket vadászunk. Szóval, bele is csapunk ebbe az egészbe, és arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek a korai pickes körök közül, akik ugye 1-től 5-ig vannak, kinek gondoljátok most, hogy ez az EDP-je talán egy picit túl magas, kicsit fel van fújva, és talán túl korán megy az értékének megfelelően?
Én, akkor én kezdem, ugye ez az early pick a első, én ide Austin Ekelert hoztam amúgy, tehát az én választásom az ő, és igazából lehet, hogy ez kicsit ilyen tavaly bennem maradt tüske ez alatt a nyár alatt se tudott elmúlni, és lehet, hogy nem fog úgy dönteni, hogy őt hozzam el mondjuk ilyen hamar, de nekem ő az ilyen első kör végére, második kör nagyon elejére van belőve, és olyan játékosok előtt megy el, mint például Stefan Diggs, Aaron Jones, Davante Adams, DeAndre Hopkins, Calvin Ridley, azért akár még Joe Mixont is ide lehet mondani, tehát olyan súlyos játékosok előtt megy el, ami szerintem azért nagyon erős, és nem biztos, hogy ér egy ilyen áldozatot, meg egy ilyen korai áldozatot. A tavalyi szezonja is, mikor játszott normálisan, húzamosabban, akkor is ilyen, hát úgy mondjam nektek, hogy ha csak azt mondom, hogy standard ligában mondjuk nem haladta meg a 14.6-ot, akkor az elég beszédes szerintem, tehát ennél jobb mérkőzése nem volt. Sérülékenynek, hát a tavalyi éve volt ilyen, ahogy már említettem, ott egy több meccses kihagyása, ami nekem nagyon sokba került, de amúgy se egy ilyen betonbiztos ember, és ahogy mondom neki, én kicsit félek attól, hogy ő real running back egy, és első számú running backként tud rá számítani a Chargers, és igazi workhorse lenne, úgyhogy nekem ő az ilyen nagyon-nagyon early pick-em.
Egyetértek Kellerrel teljes mértékben, szerintem is túlságosan előre van hozva itt az ADP listákon. Valahogy nem mutatta meg tavaly, amikor megkapta a lehetőséget, és mintha már azokat a pluszpontokat sem hozta volna az elkapásokból, amiket eddig számoltunk vele half PPR, meg PPR ligákban. Nekem csalódás kicsit Ekeler, én sem bízom benne, és nagyon örülök, hogy kiemelted a körülötte lévő játékosokat, mert szinte mindet, akit mondtál, sőt, mindet, akit mondtál, hamarabb húznám, mint őt, úgyhogy egyetértek.
Én csak annyit mondanék erre, hogy remélem mindenki hallotta, hogy Zsolti felkészült már újra arra, hogy összetörjék a szívét Joe Mixonnal. Én is, Zsolti. Én is. Másrészt pedig én csak feltenném nektek ezt a kérdést, és csak gondolkozzatok el rajta, inkább nem kell válaszolnatok, mert nehéz erre választ adni, de én nem érzem Ekelert C-down back-nek. Egyszerűen nem érzem benne ezt. És tudom, hogy ez nem érzés kérdés, de tényleg ránézek, és tényleg nem az a tipikus olyan játékos, aki egész mérkőzésen tudná csinálni a 3,5 yardoknak a csípkedését. Nem ezt látom benne. A TD-kről meg nem is beszélek, hogy mennyire nem jöttek neki tavaly a TD-k. Egyszerűen, hogy is mondjam, az a kockázat, ami benne van, és amilyen értéken el kell vinni, Zsolti, ezt szerintem tök jól letapogattad, ez egy nagy buborék. Tehát ezzel óvatosan kell bánnunk. Tehát Ekelert, azt tudjuk, hogy milyen kockázattal jár. Ha persze bejön PPR, half PPR-ban, arany lehet, de tavaly például elkapásban alig használták, érdekes módon. Szóval meg kell nézni, én egyetértek ezzel a pikkel, nekem nagyon tetszik, hogy Ekelert idehoztad. Na, lássuk a Gergőjét.
Hát én is egy futót hoztam. Maga a játékos teljesítménye, illetve ami a potenciál van benne, az nekem tetszik, de a csapat meg nagyon nem. DeAndre Swift, ugye a negyedik kör elejére van predesztinálva. Engem nagyon zavar az, hogy ő a Lions-be került, ráadásul a Lions-nek az offense az nagyon sokat gyengült, ugye elkerült onnan egy Stafford, a védelmük sem túl acélos, és emiatt szerintem keveset fognak futni, tehát az eredmény után fognak futni, ami passzjátékban fog csúcsosodni, nem pedig futásokban, így szerintem DeAndre Swiftnek egyszerűen kevés lehetősége lesz arra, hogy megmutassa, hogy mit tud. Most, hogyha nagyon sok elkapása lenne, akkor ezt azért valahogyan tudná ellensúlyozni, de még csak ezt se látom benne. Egyszerűen én nem értem, hogy miért költene rá valaki egy negyedik kört, amikor például meg tud kapni, nem is tudom, kit mondjak, egy Raheem Mostertet a 6. körben, vagy egy Travis Etient a 6. körben. Na most nem mondom, hogy ezek annyira csábító pikkek, hogy már a harmadikban kéne vinni Mostert, félre ne értsetek, de inkább a hatodik körben viszem őt, mint a negyedikben DeAndre Swiftet, mert egyszerűen a Detroitban nem tudok bízni, hogy a futójátékuk jó lesz, és igazából ez nem Swift ellen szól, hanem inkább a Detroit ellen.
Tetszik amúgy a pick. Talán annyi Swift védelmében, hogy azért szerintem passzjátékban is használható, és nem tudom, hogy esetleg majd Goff ezt kihasználja-e. Ami amellett szól, amit mondasz, Gergő, az ugye például Jamal Williams, aki ugye oda került szintén mögé, és azért ő hát hogy fogalmazzak, azért bele tudott marni az Aaron Jones tulajoknak a szívébe azért egyszer-egyszer, akár goal line-ba, de egy-egy hosszú futással, vagy egy-egy, nem is csak azt mondom, hogy hosszú futással, hanem azért egy-egy drive-val azért szépen bele tudott rondítani az Aaron Jones-os dolgokba, és ez, ha úgy nézzük, hogy Aaron Jones-t egy jóval jobb és egy komolyabb kaliberű futónak tartom, mint DeAndre Swiftet, akkor van aggódnia valója a DeAndre Swift tulajoknak, és ott a harmadik kör elején azért igen lett, hogy még akár jobb értékeket is lehet találni. Itt mondjuk nem mondtad, de például azért David Montgomery azért megmutatta azért a fogafehérjét már tavalyi évben, de akár egy Julio Jones is egész jól hangzik itt a harmadik körben. Tehát nem biztos, hogy DeAndre Swiftre megy az ember itt. Tehát ebben igazából így overall így egyet tudok érteni veled.
Én nem vagyok azért ennyire Swiftnél meglepődve. Szerintem a negyedik kör nem rossz, és azért, mert az egy negyedik körben már úgy vagy, hogy ott már megszerezhet egy RB1-2-t, ott már akár ilyen flex opciót is kereshetsz, és mondjuk egy flexnek, Swiftnek mondjuk relatíve örülnék egy PPR ligában. Egyetértek az, hogy Williams sokat rontott az értékén, viszont a negyedik kör az nekem még körülbelül érték. Az én stratégiám mentén persze, félre ne értsetek. Ettől függetlenül, Lions running back-et draftolni sosem egyszerű. Ezért ott lehet, hogy is mondjam, a voodoo-t bevetni, hogy meglegyen az 1000 yard, meg talán valahogyan egy 10 TD. Drága az. Tehát inkább tudjuk azt, hogy milyen pozícióra draftoljuk Swiftet. Már az RB2 is egy kicsit olyan fogat szívva merném bevállalni, de egy flex opciónál azért én már, hogyha ott járunk, akkor bemerném vállalni. Tehát inkább talán ez árnyalja nekem ezt a dolgot.
Figyelj, Peti, bocs, de azért harmadik körbe én még nem hozok flexre. Tehát akkor még azért ott a running back egyed, running back kettőd, wide receiver egyed, wide receiver kettőd, azért nekem ezért necces ez a harmadik kör eleje, hogy azért nem biztos, hogy már ott rámegyek a flexre. Tehát ott még... Vagy igazából, hogyha most azt nézzük, hogy most running back heavy-t nyomsz, akkor amúgy oké, mert akkor lehet azt mondani, hogy a flexed mindenképpen running back, és akkor a harmadik kör elején kell még egy ilyen running back, aki megy a flexbe, az úgy mondjuk oké. Csak...
Jó, hát igen, ez igaz, mert ugye 4.2 Swiftnek az ADP-je, 34-ként megy ki. Én most azt mondom, hogy a 4.2-n, hogyha a negyedik körben lehet elhozni, ebben látod igazad van, akkor azt mondom, hogy rendben van flex opciónak. Harmadikba kerül mondjuk, az már nekem is egy erős érték. Tehát az már talán egy picit sok az én gyomromnak is. Tudom, ez legyet értek. Azért a nüanszokon is sok múlik ilyen szempontból, ebben igazad van. Hát én egy kicsit meglepő embert hoztam nektek, ez pedig Jonathan Taylor. Ő ugye 7. pikként megy ki, és hát 1.07. Ez nekem egy picit talán korai Taylorért. Nem tagadom, hogy nagyon sokra tartom Jonathan Taylort, de egyrészt rossz, hogy Nick Chubb utána megy, ez nekem annyira nem tetszik, és utána is azért még jön egy Najee Harris, Akers, Joe Mixon, még Aaron Jones is talán nekem előrébb lehet, és elsősorban azért, mert ugye ő tavaly 1000 yard felett teljesített, ez szuper, running back 7 volt, nagyon jó. De gyakorlatilag a közel felét a yardjainak azt az utolsó 5 meccsen szedte össze, ami egy Houston, Raiders, még egy Houston, egy ezersebbtől vérző Steelers, és egy Jacksonville mérkőzés volt. Hát könyörgöm, nem az az a meccs, amikor falat építenek eléd. Ezek nem azok a mérkőzések voltak, ha belegondolsz. Ha pedig játszott mondjuk egy Baltimore, Tennessee, tegyük fel, mit mondjak még, Cleveland, vagy még jobb védelem mondjuk a Chicago ellen, akkor a 70 yardot sem sikerült összehozni. Szóval vannak vegyes érzelmeim ezzel kapcsolatban, és egy kicsit óvatosabb vagyok Taylort illetően, és elsősorban azért, mert visszatér Mac, ott van Naeem Hines, ott van Wilkins, a running back bike-on Mici, ezt tudjuk, hogy tavaly egész évben Gergőnek gyomorsavat okozott, nagyon nehéz velük bánni, és úgy gondolom, hogy az utolsó 5 mérkőzésen 7, 7,5, 5,2, 4,1, 8,5 yardot átlagolt. Ezek brutálisan erős számok, és mind emellett hozott 7 touchdown, srácok. Ez rengeteg, ez 5 meccs alatt, hát ez hatalmas volumen. Előtte pedig összesen 4 TD, és egyetlen egy 100 yardos mérkőzés, az pedig egy mondjuk egy Minnesota ellen, ami azért mindenképp lenyűgöző. Én egy kicsit úgy gondolom, hogy vannak benne ilyen felfújt számok, évvégi jó számok, kicsit gyengébb ellenfelekkel szemben. Nekem ez egy picit talán sok érte, én úgy gondolom.
Én megértelek, és hogyha a személyes preferenciáimat nézem, akkor itt a listán mögötte jövő 4 futóból legalább 2, de lehet 3 is hamarabb vinnék. Ezzel együtt Jonathan Taylornak lehet egy nagyon-nagyon jó éve, csak ugye a legelső futó, mert ő az első futó lesz, akit kihúzol, hiszen az első körben ki kell húznod.
Pontosan.
Ahhoz én úgy állok, hogy azért ott mögötte legyen egy stabil teljesítmény. Tehát ne nagyon legyen körülötte kérdőjel. Tudjam, hogy ő megkapja a labdákat, tudjam, hogy nem nagyon lesz running back by committee, vagy olyan running back by committee lesz, mint ami Nick Chubb-nál van, hogy tudod, hogy akkor is futtatják, hogyha ott van mellette egy Hunt, mert rengeteget fut a csapat, és mind a kettő nagyon jól muzsikál. Úgyhogy nekem ez a problémám vele, hogy kicsit kérdőjeles, hogy ő mekkora szeletet harap ki ebből a tortából. Mint ugye a torta az a futások száma az egész évben. Viszont látom azt, hogy miért teszik a 7. helyre. A srác nagyon nagy tehetség, és nagyon-nagyon jó éve lehet. Ez már pont az a pick, aki, ha mégiscsak az első kör, de nagyon nagyot tudsz vele robbantani, mert lehet, hogy az előtte lévőknél is jobb lesz, de az is lehet, hogy a következő 6 futó, aki kimegy mögötte, az mind jobb lesz nála. Ez nálam nagyon nagy kérdőjel ahhoz, hogy ennyire elől kihúzzam.
Én adok minden szavatokat, nem tudok belekötni, nem. Nekem is riszki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ott az 1/7-en, és pont azért, amit mondtatok, committee-be lesz, és tavaly nekem 2 ligában is nálam volt, megfordult a fejembe, volt olyan hétvége, olyan hétfő, kicsit első felindulásból, hál' Istennek akkor még ugye nem lehetett dobni, mert még nem állt készen az ESPN rendszerre, de agyaltam rajta, hogy kivágom a picsába, mert ez borzasztó, amit ott. Ahogy Peti is mondja, ezt a nagyon-nagyon friss és szép emléket, ezt a tavalyi utolsó 4-5 meccsen szedte össze. Nem tudom, hogy Carson Wentz-el a fedélzeten, mint irányító, mennyire fogja ezt szeretni Taylor, nem vinném 1/7-en.
Így van, így van. Na, jó van, srácok, és akkor fordítsuk meg akkor ezt a logikát. Ki az a játékos, aki szerintetek az EDP-je mondjuk úgy, hogy lent van, és az emberek egy picit később hozzák el, mint amire valójában képes lehet. Kit hoztatok nekünk így az első 4 körből?
Én itt most bedobok egy wide receivert, és aki még az Allen Robinson, uh-huh. Kicsit mindig ilyen underratednek érzem, és lehet, hogy ez igazából Mitch Trubisky-nek volt eddig köszönhető, de azért még a teljesen fakezű alatt is azért lehetett számítani ele Robinsonra, szerintem, mint wide receiver 1. Most 3.3 az ő ADP átlaga, és nem hiszem, hogy ilyen Josh Jacobsok, vagy akár már mondjuk az említett DeAndre Swift is előrébb kéne, hogy helyet kapjon nála. Szerintem ő nagyon komoly wide receiver, és nagyon jó wide receiver, úgyhogy én minden bizalmamat beleraknám úgy, mint akár első számú elkapom is. Akár már így második kör vége felé merném húzni. Úgyhogy én mondom, én nagyon jó évet várok tőle, ráadásul nem csak azért, mert már ugye megszabadult Trubiskytől, és Andy Dalton dobál neki, jó, Dalton nem a legszebb arcát mutatta azért a Dallasban, de azért láttuk azért Cincinnati-ben, hogy annó még azért AJ Green-nel, de akár még Tyler Boyd-ból is nagyon jó elkapót csinált. Ott van Darnell Mooney a másik oldalon, szerintem ő is egy komoly tényező lesz, ez pedig Allen Robinsonnak olyan szempontból szerintem tök jó lehet, hogy azért Mooney-ra is kell most már figyelni, és én szerintem nem jó éve lesz Allen Robinsonnak, és nem biztos, hogy az ilyen harmadik kör vége fele az ő reális ára.
Uh-huh. És zavar a franchise tag körüli probléma, hogy lehet, hogy nem fog kapni hosszú távú szerződést? Vagy ez most így, hogy redraftjében nem zavar?
Nem. Hogyha nem fog kapni hosszú távú szerződést, akkor még jobban bele fog adni mindent, és megmutatni, hogy na neztek, ezt hagytátok ki, gyökerek. Úgyhogy szerintem engem ez abszolút nem, sőt, én ezt én kicsit még ilyen motivációs faktornak is érzem. Ráadásul nem is tudjuk azt, hogy Andy Dalton is meddig lesz, mert ugye Justin Fields is ott túlalkodik a háttérbe, és szerintem vele megint csak nagyon jó kémiája lehet, úgyhogy nekem nagyon nagy reményeim vannak, ahogy már mondtam, Robinsonnal kapcsolatban.
Nekem tetszik Allen Robinson, mármint, hogy hoztad így pickben. Szerintem, hogyha ő az elmúlt néhány évét nem a Bears-ben töltötte volna, akkor sokan behoznák őt olyan beszélgetésekbe is, amikor a Liga top 5 elkapójáról beszélünk. Szerintem simán lehetne ennek a határán, tehetségben, és persze van sok olyan szakértő, aki most is ezt gondolja, de hiába gondolja ezt valaki, hogyha a teljesítményben nem tudja ezt megmutatni. Most igen, irányító fronton változás lesz, szerintem jobb számokat fog hozni, mint eddig, és szerintem simán hamarabb fog elkelni a legtöbb ligában, mint ez a negyedik kör hatodik pick, mint 37. játékos. Én egyet értek, és igazából mindent elmondtál, úgyhogy nagyon pluszban nem ragoznám.
Oké, Gergő, te kit hoztál nekünk?
Én is egy elkapót hoztam. Pont Allen Robinson előtt megy ki egyel, tehát nem egyel, de ő az előtte kimenő elkapó, ő pedig Terry McLaurin. Szerintem ő is nagyon lent van, 33. negyedik kör második pick. Igazából szerintem ő egy nagyon-nagyon megbízható játékos. Akkor is tudott teljesíteni, amikor az ellenfél tudta, hogy senki más felé nem fog menni labda, csak felé, tehát triplázhatták nyugodtan, akkor is nagyon jól teljesített. Most sem lesz igazi kihívója a csapaton belül, egyedül Curtis Samuel, aki viszont szerintem pontosan az előbb elmondottak miatt pozitív hatással lesz rá, mert végre lesz valaki más is, akire figyelnie kell az ellenfél védelmének, és úgy gondolom, hogy ő is, ugyanúgy, ahogy Allen Robinson, az előtte lévő elkapóknál több pontot fog hozni, illetve nem látok benne olyan kérdőjeleket, mint más játékosoknál láthatnék. Például előtte van Michael Thomas, aki nálam azért most kérdőjeles, hogy mennyire fog megférni a kérdőjeles új irányítójával. Egyrészt ugye ki lesz az, vélhetően azért ez Winston lesz. Winston mennyire dobálja majd a szenteket neki, ami ugye a legnagyobb erőssége. Winston inkább az a típus, aki 5 yardon belőle nem is néz, csak 15-ön túlra. Úgyhogy kiderül, Most félre ne értsetek, nem azt akartam én mondani, hogy Michael Thomas rossz pick, vagy hogy ő miért van ott, teljesen értem, hogy miért van ott, mert tehetségben nagyon jó játékos, de nála vannak kérdőjelek. Terry McLaurin, szóval nála semmi kérdőjelet nem látok. Egyszerűen haigálni fogják labdával, Fitzmagic imád passzolni, és bárhova bemeri dobni, mert érzi a mágiát, illetve nem fél semmit. Úgyhogy szerintem McLaurintól még jobb évre számíthatunk, mint amit produkált tavaly.
Uh-huh. Fitzmagic szerintem képes arra, hogy ez egy jó színbe tüntessen fel elkapókat, szóval ezzel egyet kell, hogy értsek. És a csoportján belül azra Washington most nem fog annyira durva cornerback-ekkel találkozni, és ezt nagyon nem szabad elfelejtenünk, hogy a matchup-ok azok nagyon kedvezhetnek, úgy gondolom, McLaurinnak, szóval nagyon-nagyon adom, és elsősorban ezért szeretném hangsúlyozni, hogy se az Eaglesnek, se a Cowboysnak nincsen most szerintem olyan cornerback, meg safety sora, amiért izgulni kéne. Direkt nem mondtam a Giants-et, mert azért Bradbury azért egy elit cornerback, de pont ezért a matchupok neki nagyon jól sülhetnek sokszor az éven. Tehát ezzel egyetértek, jó pick.
Igen, ugye nem kellett volna hátra tédelni a drafton a Dallasnak, és akkor most ezt így nem tudtad volna végigmondani, ezt a gondolatot.
Én hoztam magammal egy running back-et, és én is Chicagóban nyúltam be, és ez Montgomery lesz. David Montgomery-t hoztam el, és srácok, ez egy 20 érintéses fiatal running back. PPR, nagyon szeretném kiemelni, de stabil 20 érintést várok tőle. Minimum. Per hétvége. Tud elkapni minimum 5 target elkapásnál, el is fogja őket kapni. Nagyon jó a catch rate-je, szóval 68 felé tartó labdából 54-et elkapott, szuper, 8 yardot átlagol vele, 2 TD, ez szerintem magasabb lesz. Tavaly hozott 1000 yardot, 1070-et, egészen pontosan 8 TD, év vége fele nagyon jól használták, és úgy gondolom, hogy olyan csapatok ellen futott néha nagyon sok yardot, 89-et például a New Orleans ellen, Green Bay ellen kétszer is hozta majdnem a 100 yardot, ott mondjuk inkább scrimmage-ben mondanám, 150 yardot hozott a Minnesota ellen, tehát nagy csapatok ellen is nagyon jó teljesítményt tudott hozni, jó front seven-ekkel szemben. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan leírják Montgomery-t, én ezt nem tenném meg. Szerintem a Bears-nek nagyon sokat javult a játék, amikor sokkal több súlyt fektettek Montgomery-re, és én úgy hiszem, hogy ezt most végre belátta Matt Nagy. Én úgy hiszem, hogy ezt végre belátta a Bears. Egyszerűen nem használták jól ezt a szegény srácot, elkezdték használni, és elkezdtek jönni az eredmények is. Tehát ezért volt az, hogy az utolsó 4 meccsből legalább hoztak 3-at, ami már nagyon kellett annak a Chicagónak akkor, és ez részben azért volt, mert Montgomery-t jól használták. Véleményem szerint ez egy nagyon szerencsés playoff helyzet volt a Bears-nek, hogy szerintem ők azért a környékére becsúszhattak. Ettől függetlenül én hiszem abban, hogy ő egy 20 érintéses játékos lesz. PPR, half PPR-ban szerintem egy nagyon jó target, és a legjobb az, hogyha már őt mondjuk egy RB2 vonalon meg tudjuk szerezni, és az RB2-nek van stabil 20 érintése, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó alapja lehet a csapatunknak.
Én nekem tetszik a Montgomery pick, és igen, ahogy te is mondod, Peti, ott azért a szezon végével azért megmutatta, hogy azért ő nagyon tehetséges, és eddig vissza volt fogva, és amúgy ez teljesen más színbe jött nekem, mint például a Jonathan Taylor-os dolog, és nekem ez sokkal hihetőbb. És hogyha ránézek arra, hogy őt hol, meg hogy kik után lehet ledraftolni, itt most megint kanyarodhatok a Josh Jacobs, DeAndre Swift, de akár Miles Sanders vonalra is, egyértelmű, hogy őt hamarabb kihozom. Tehát én tavaly megégettem amúgy magam, helyesebben nem is azt mondom, hogy megégettem magam vele, hanem elcseréltem, és utána robbant be nagyon. Mentségem azt mondja, hogy kényszerhelyzet dolgottam, mert nem volt wide receiverem, de akkor azt mondtam, hogy jól döntöttem, de utána azért nagyon bizonyított, hogy nagyon nem, úgyhogy nekem adja, én is kezdek így elhinni, vagy kezdem elhinni így David Montgomery-t.
Nekem tetszik, hogy őt hoztad. Egyértelműen jobb azoknál, akik ott vannak előtte az EDP ligában, legalábbis szerintem is, ugyanúgy, ahogy szerintetek is. Ezt a 20 érintést egy picit sokallom, de ha már 16-18-at hoz stabilan, az is kiváló, az is nagyon jó, és az is állandó teljesítmény. És szerintem neki nagyon jót fog tenni. Neki is nagyon jót fog tenni, hogy már nem Trubisky van ott. Akármennyire is meglepő Trubisky a gólvonal és gólline szituációban, nem is a red zone-ban, de mondjuk 5 yardon belül elvette a futók TD-t. És Andy Dalton biztos nem fogja megtenni ezt, illetve szerintem Justin Fields is mondjuk ilyen opciós futásokkal talán, de szerintem azzal meg veszélyesebb lenne Montgomery is, mert annyira nem tudnának rá figyelni, úgyhogy szerintem Montgomery biztos, hogy jobb lesz, mint amilyen tavaly volt.
Oké. Akkor a következőkben rátérünk a késői körös pikkekre. Ott arra kérlek titeket, hogy párosokat mondjatok majd, és arra vagyok kíváncsi, hogy ki az, aki hasonló formula szerint egy kicsit túlfizetett játékos így a késői körökben, tehát túl magas az ADP-je, és ki annakinek alacsony az ADP-je. Itt most akkor párosok legyenek egy picit rövidebben, hiszen itt már late round pikkekről beszélünk. Szóval, ki ez a páros, akit ide hoznátok?
Kezdem akkor én. Először az én magas ADP-mmel nyomom, a túl magas late pick ADP-mmel. Én, akitől kifutnék a világból, ezeket a játékosokat ilyen messziről elkerülném, az nekem a David Johnson a Texansnál, és ugye, hogy nem csak a Texansos fejetlenség miatt, hanem amiatt, az nem is tudom, hogy azt már lehet running back committee-nek hívni, vagy ez ilyen running back mess, vagy megy az hogy hívják a fancy
merkek. Teljesen mindegy, értjük a lényeget,
igen. Ráadásul mocsok sérülékeny David Johnson, úgyhogy én őt magasról elkerülném, még a hátsó körökben is. Late pick és alacsony ADP-nek tartom T. Higgins-t. Tavaly megmutatta rookie-ként, és tudjuk, hogy a rookie wide receiver-ekkel vigyázni kell, ezt nem csak Peti szokta hangsúlyozni, de én is, meg Gergő is mindig rászoktunk erre bólintani, hogy a rookie wide receiver-ek azok veszélyesek. Ennek ellenére Higgins bemutatta a Bengalsba, hogy jó lehet, Burrow most teljes mértékben egészséges lesz, oké, hogy megkapja a kis cimboráját Jamar Chase-t, viszont ne feledjük el, hogy ez azt jelenti, hogy Chase-re kimondottan figyelni fognak, ami még nagyobb teret adhat Higginsnek, mert ugye Higgins, hát mondhatjuk azt, hogy ilyen borderline első számú elkapó volt tavaly, most kicsit lekerül róla a reflektorfény, és szerintem nagyon oda fog pakolni, úgyhogy nekem ő az emberem.
Nekem tetszik mind a kettő. Igazából, amit David Johnson-nál mondtál, ahhoz még annyit tennék hozzá, hogy szerintem de a Houston-nál lévő, nem is tudom, erdőtűz miatt is félek onnan játékost húzni, legyen az bárki, de a másik érved, amit megmondtál, az meg teljesen megállja a helyét. Ott van egy Philip Lindsay, egy Mark Ingram, egy Rex Burkhead. Nem tudom, hogy ott mit fognak csinálni. Úgyhogy ez szerintem teljesen valid és teljesen jó. A T. Higgins pick-el is egyetértek, bár ott szerintem azért az újonc az akkora mennyiségű target számot fog kapni, még akkor is, hogyha triplezzák, hogy kicsit attól félek, hogy ez az Andy Dalton AJ Green páros fog újra megelevenedni, bár azért Burrow jobb és tehetségesebb játékosnak tűnik, mint Dalton. Úgyhogy ezzel nem akartam semmi rosszat mondani Higgins-szel kapcsolatban, csak azt, hogy szerintem kevesebb targetje lesz, mint tavaly, viszont azokat meg sokkal jobban fogja tudni kamatoztatni, mert maximum egy ember lesz rajta.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy csoda lesz, hogyha ez a Texans most el fog tudni jutni futóhelyzetben egy red zone vagy goal line helyzetig, tehát itt tényleg azt mondom, hogy a running back-ek lehet, hogy sokan lesznek, de sok értékük nem lesz, és én csak feltennék még egy gyors kérdés nektek, és tetszik ez a Bengals-os feltevés nagyon, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, mert tényleg tök jó volt a kémia szerintem T. Higgins és Burrow között, meglepően jó volt. ettől függetlenül kit választanátok? 10. körben Tyler Boyd, vagy a 8. körben T. Higgins? Csak a nevet mondjátok.
8 Higgins.
Én is Higgins.
Uh-huh. Én 10. Boyd, nekem az value-t érzek ott. Érted? 10. már, amikor nem is jön be, akkor sem gáz. A 8. még lehet, hogy szívnám a fogamat. Na Gergő, hagyj helyem a te párosodat.
Nekem az egyik, ugye én is ugyanúgy kezdem, tehát akinek szerintem túlságosan is magasan van az ADP-je, tehát túl korai helyen van most, ez Damien Harris, a New England futója, és igazából ezzel már indokoltam is, New England futót ne húzzatok. Tavaly nagyon sokat vártunk tőle, felépülése után, ugye előre lehetett tudni, hogy van egy kis sérülése, felépül majd, és akkor megkapja a nagy lehetőséget, és ő lesz majd a workhorse back. Hát ez nem valósult meg, 2 igazán jó meccse volt, amikor lehetett használni, de az a 2 is, ez a tipikus New England. Hát most akkor betegyem, ne tegyem, ha pont akkor tetted be a kezdődbe, akkor jól muzsikált, de lehet, hogy te pont akkor nem tetted be, és akkor megszívtad a fogadat, hogy na, hát persze, Belichick megint bezeg, amikor az előző 2 évben játszottam, meg alig kapott érintést, úgyhogy Damien Harris egy jó futó, de a New Englandből nem merek futót húzni, és a környékén pedig bőven, ő a 7. kör 7. pikje, környékén bőven vannak olyan játékosok, akikben nem csak, hogy nagyobb a potenciál, de a padló is sokkal magasabban van. Az 5-től 10. körig, tehát ugyanez a late pick, alacsony ADP, tehát szerintem túlságosan későn húzzák most az értékéhez képest, ez pedig nálam Juju Smith-Schuster. Juju 9. kör 5. pick. Azt szerintem nagyon hátul van. Ugye van 2 párja a csapatban, Chase Claypool és Diontae Johnson, mind a 2 mögött van bőven, körökkel, és a teljesítményük pedig tavaly is már ugyanaz volt. Én úgy gondolom, hogy egy, hát tetszik, nem tetszik, én mindenképpen úgy gondolom, és nagyon úgy érzem, hogy ezt jól gondolom, majd erősítsetek meg, legyetek, hogy kedvesek. Big Ben romlik folyamatosan. Egyszerűen már nem bír végig rendesen szezont, és szerintem nagyon sokat fogja használni a fontos playekben, illetve az olyan third-down-os szituációkban Juju-t, amikor egy biztos kezű játékosnak kell odadobnia, és egyszerűen én nem érzem azt, hogy 2-3 körrel később kellene kihúzni, mint Claypoolt vagy Diontae Johnsont, főleg azért nem, mert a tavalyi teljesítményük, mondom, még egyszer szinte teljesen ugyanaz. Target számokban a 2. volt, yardokban 3., TD-ben, holt versenyben 1., tehát ugyanúgy teljesít ez a 3 játékos, mégis Juju van legalul értékelve, holott én arra számítok, hogy jövőre ő lesz a legjobb ebből a 3-asból. Persze, Diontae Johnson nagyot robban, de én akkor is úgy gondolom, hogy Juju lesz ebből a 3-ból a legjobb, és a 9. kör 5. pikkjén egy Juju-t elvinni, az szerintem nagyon jó lehet.
Nekem tetszik, és én főleg itt amúgy a Juju-s résszel értek egyet, mert az a 9, azt szerintem az rengeteg. Én nem hiszem, hogy ő bármivel is gyengébb lenne, mint Claypool, meg Diontae Johnson, és nekem ez nagyon tetszik, tehát szerintem ez simán ilyen. De igazából ez a 3 elkapót szerintem nagyon egy tír, és nagyon egy branchba van, és ez draft szempontjából is nagyon egy branchba van, de ez inkább a 6. kör környéke, mint a 9. vagy a 10. tehát ezt én nagyon adom. Úgyhogy igazából ennyi.
Ez érdekes. A Harris-es dologban nagyon egyetértek. Azt hittük, hogy Belichick ad nekünk egy running back-et Harris képében, és amikor olyan naivitással így elhittük, hazudtunk magunknak, ugye, hazudtunk egy hatalmasat, hogy fú, lesz végre egy New England running back, aki érdekes lehet, aztán ledraftol egy running back-et, neztek. Tehát Belichick továbbra is utálja a csapatainkat, semmi baj. Én, amin agyalok Juju esetében, hogy én nagyon Diontae Johnson fele hajlok. Szerintem, hogyha nem lenne annyi dropja, és az csökkenni fog. Ahogy szerzik a rutint, csökkenni fog. Szerintem ő sokkal markánsabb lesz, mint a másik 2 wide receiver, tehát én feléjük húzok. Nekem ő a választásom, inkább Diontae Johnson. Juju szerintem úgy körülbelül helyén van. Én nem, egy éves szerződése van, nem tudom, hogy ér-e többet feltétlenül.
Jó, te az előző embereknél feltetted ezt a kérdést, tehát akkor te szívesebben húzod Diontae-t 6. kör 5. pikken, mint 9. kör 5. pikken Jutut.
Igen, én Diontae-val elégedett vagyok, hogyha ő a VR2-m.
Jó, értelek. Nekem jobban tetszik a 9. 5. 9. kör 5. pikén Juju. Árérték arányban úgy gondolom, hogy sokkal jobb helyen van, és én nem érzem úgy, mint ahogy te, hogy Diontae Johnson akkor át fog ugrani a tavalyi évéhez képest. Aztán majd meglátjuk, kinek van igazat.
Zsolti?
Egyértelmű Jujut húznám, és nem lennék nyugodt, hogyha a 6. körbe Diontae Johnson-t húznám.
Az igen. Hát
én
jó.
És akkor már árérték arányban én is Jujut vinném. Nem, igazából... Jó, azt nem mondom, hogy óriási nagy gond lenne a 6. körbe Diontae, mert ahogy mondtam, ott nagyjából ott van a value-ja neki is, szerintem Jujunak is, és pont ezért gondolkodás nélkül vágom azt rá, hogy simán vinném a 9-be inkább Jujut, mint a 6-ba a Diontae Johnson, mert én mondom, tehát nem érzem egyéni skillbe annyira kiemelkedőnek Diontae Johnson, hogy mindenképpen őt vigyem el ott.
Oké.
Ha már van egy ilyen B lehetőség ugye ebben az esetben, mint a 9-.
Na, akkor én, akit hoztam nektek, az egyik az egy tight end. Én nem akarom Hopkinsont a 6. kör 6. pikjeként. Nem, köszönöm szépen. Szerintem ez rablás. Felejtsétek el. Hiába most nagyon nagy a Hopkinson hype, top 5-ös Titannek van prediktálva, stb. Baromira mindegy. Ugyanúgy majd jó lesz nekünk mondjuk Dallas Goedert, aki mondjuk 15 ponttal fog kevesebbet szerezni, vagy kit mondjunk így hirtelen, Robert Tonyán, aki lehet, hogy még többet is fog szerezni, vagy Mike Gesicki. Ezek a Titan-ek kb. 15 pontos különbséggel fogják egymást követni. 6. kört elégetni TJ Hockenzonért nagyon-nagyon rossz gondolat lenne, úgyhogy még rosszabb irányítóval fog menni. Jó, nincsenek valóban elkapók, rendben, de szerintem nem ér ennyit jelenleg Hockenzon. Úgy gondolom, hogy a 6. az nagyon-nagyon korai érte. Ez nagyon kevés lesz a red zone helyzet, nem lesz annyira TD. Most meg fog enni mondjuk mérkőzésenként 70 yardot. Standardben 7 pont, rendben van, de ettől függetlenül PPR-ba lehet akár valamilyen értéke, de egyszerűen elképzelhetetlenek tartom, hogy a 6. kört megérjem. Ez számomra egy lehetetlen érték. Aki még nagyon tetszik nekem, és úgy gondolom, hogy hatalmas érték lehet, az egy 49ers-ös, ilyet se gondoltam volna, egy 49ers-nek egy futója, aki én úgy gondolom, hogy a 9. kör 5. pikjeként Trey Sermon annak a tudatában, hogy a committee-ben Mostert majdnem mindig megsérül, Wilson pedig már megsérült, szóval a 49ers megint szépen dolgozik, hogy kaotikus legyen az egész backfield meg az éve. Trey Sermon nagyon hamar előre léphet egy run-heavy offense-ben. És én úgy gondolom, hogy Trey Sermon 9. körben, ha ott hagyják nekem, és ugye David Johnson is ezen a környéken ment el, akkor inkább Trey Sermont hoznám el. És az upside miatt a tehetség megvan. Ugye tudjuk, hogy ő szintén mondjuk úgy, egy korai körös running back volt. Egy jó offense-be, ahol tényleg tudnak futni, és még közepes futókat is nagyon jónak tudnak beállítani. Trey Sermonnak nagyon jó éve lehet. 9. kör 5. helyen, ha ott lesz Trey Sermon, hozzátok el.
Hát Hockenzonnal teljesen egyetértek, főleg a QB kérdés miatt, illetve hát ugye a Lions. Ez a Trey Sermon dolog, ez nekem olyan szempontból tetszik, hogy nagyon sok hasonló játékos van már ezen a területen itt a futók között, második számú futók, harmadik számú futók, nagyon jó csapatokból esetleg tényleg ilyen harmadik számú a kis running back by committee, ilyesmi. És számomban úgy gondolom, hogy magas a plafon. És inkább választok egy olyan játékost a 9. körben, akinek a plafonja magasan van, mint egy olyat, akiről tudom, hogy hát meccsenként stabilan hoz 6 pontot, de nem nagyon látom magam előtt, hogy 16-ot is hozna. Tehát nekem például egy másik ilyen ugyanitt van a környéken, Michael Carter. Sokkal szívesebben vinném Michael Cartert, vagy Trey Sermont, mint David Johnson-t, vagy Ronald Jones-t, vagy Leonard Fournette-et. Mert róluk tudom, hogy a padlójuk lehet, hogy egy picikét magasabb, de a plafonjuk esélytelen, hogy olyan magas legyen, mint ennek a két játékosnak. Mert ha berobbannak, és jó az a pick a 9. körben, akkor igazából azzal nyertél egy hatalmasat. Találtál egy olyan, mondhatjuk sleepert, akire nem is gondolnának.
Ja, playoff lenni amúgy is, alapszakaszban nem használható. Zsolti, te mit gondolsz?
Így.
Nekem az a trétszámos pick, ez úgy tetszene, hogy tudod, Dynasty Liga lenne. Tehát szerintem abba hatalmas nagy potenciál, mert én amúgy adom Sermont, meg szerintem amúgy jó játékos, csak tudod, van az a játék, amit már azt hiszem csináltunk, tudod, hogy start, sit,
igen.
És, vagy nem, igen, és a waiver az utolsó. Tehát nekem ilyen, Sermon ilyen figyelem a, figyelem minden héten, és figyelem azt is, hogy teljesítenek ugye a 49ers running back-ek, mert én, hogyha ha valami körül legit lehet, szerintem az szerintem a szezonnak a második fele, ha csak ahogy te is említed, nem lesz valamilyen sérülést, mert azért hajlamosak rá, igen, várjuk be, az is jó, run heavy. Tehát én amúgy látok ebbe a Sermon dologba fantáziát, szerintem belőle jó running back lehet fantasy szempontból amúgy, de én azt inkább mondom, a szezon második felébe tudnám elképzelni. A Hawkinson dologgal pedig minden szabadal egyetértek. Nekem én borzasztóan óckodok az egész Hawkinsonos dologtól, már csak olyan szempontból is, hogy amúgy, ha megnézzük, tavalyi évben is, most mit csinálta akár Gerald Everettel, vagy akár Higbyvel. Higbynek volt körülbelül 4-5 meccs, amikor kiemelkedő volt, de amúgy mind a ketten borzasztó számokat hoztak, és szerintem amúgy Hawkinsonra is ez vár. Ráadásul ezt minden évben eljátszuk, hogy óriási a hype Hawkinson körül, meg hogy majd ő megint milyen király lesz, meg hogy majd 589 ezer yardja lesz, meg 950 targetje, és közben amúgy sehol semmi hozzá ezeket a kis stabil kis mérkőzéseit, de én nem érzem őt annyira valójúnak. Tehát most így a múltkori adásból beszélgettünk volt a Titan-ekről, hogy milyen kicsi lesz mondjuk ott a top 5 után a különbség a top 10-es játékosokban. Én szerintem Hawkinson is ott lesz ebbe a katyvaszba, és nem hiszem, hogy ő az, akire várnak mondjuk évek óta. Tehát nem lesz ő egy következő, se Kittle, se akár még Waller se, jó, még ahhoz van ideje, mert Waller se egyből robbant be, Kelsey-ről nem is beszélve, szerintem Mark Andrews is egy másik kategória, úgyhogy nem abszolút a Hawkinson, tehát én is ódkodok tőle, nem szeretném a csapatomba tudni, idén se.
Oké, srácok.
A Hawkinsonon én nem látom azt, mint a Hawkinsonban nem látom azt, mint ami Waller-rel volt, hogy szétdrogozza az agyát, és eddig csak azért nem tudott teljesíteni, mert azt se tudta, hol van.
Ja, igen.
Úgyhogy nem látom azt, hogy ő 2 év múlva akkor átugrana majd, de bármi lehet.
Oké, most nézzük meg 10 pluszos körökből a sleeper-öket. És írtunk egy cikket, hogy hogyan vadászunk sleepert. A következő szempontokra dobáljatok létsző egy sleeper-öket. Az egyik az, hogy üres target. Elment valaki, felszabadultak a lehetőségek. Jobb támogató személyzet köré került, tehát jobb a környezet, amiben dolgozhat. Jobb a kiszolgáló személyzet. Egy edzőváltás, stabilitás és játékfejlődés. Ugye csak szimplán azzal, hogy stabilabb, nyugodt, kiegyensúlyozott off-season volt, fejlődhetett megfelelően, besült az EDP-je. Egyszerűen valamire az emberek nem szeretik, pedig ott van a talent, ott van a breakout akár, és a megérzés. Szóval srácok, én mondok például nektek egy nevet. Nekem például nagyon jó a megérzésem, most csak egy példa kedvéért, Corey Davis miatt. Szerintem Corey Davisnek új környezetbe került, és olyan helyzet, olyan offenszbe került, ahol lehetnek új üres targetek, mert szerintem jobb lesz az offenszük valamennyire a Jetsnek. Tehát, és egy kicsit, most ha bár a jobb támogató személyzet az pont nem lesz meg, mert ez egy Tannehill, meg attól a hogy is mondjam, faltól távolabb került. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy Corey Davisnek lehet egy jó értéken, meg tudjuk szerezni, 10 pluszosokról beszélünk, megvan az a körülmény, ahol szerintem most Corey Davis megmutathatja magát, tehát még a megérzésem is jó vele kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy az EDP-je is egy picit besült, főleg annak a tudatában, hogy ő akár egy VR1 helyzetbe is kerülhet. Nektek van emberetek?
Nekem atom biztos emberem van.
Na, hagyj halljuk, Zsolti.
A 10. körül után, ez pedig Laviska Shenault Junior. Nekem óriási sleeperem az idei évre. Megérkezett Pilo, megkapta a csapattársnak, ugye, Marvin Jones, ráadásul ott van DJ Chark is, ott lesz Travis, egy ilyen egész jó kis banda lesz ott Jacksonville-ben. Úgyhogy szerintem ő ezt ki fogja használni, és szerintem nagyon oda fogja tenni magát, ugye nem újonc lesz már, egy teljes tréningkempet végig tud csinálni az újonc irányítóval. Nekem nagyon csábító ő egy ilyen kis, akár még a draft utolsó köreiben is, ilyen 9-10. Körbe. Úgyhogy szerintem ő stabil lehet, és én nekem ő nagy sleeperem. Tehát én őt elhiszem idén.
Oké, Gergő?
Hát vannak neveim, nem mindegyik kategóriában, de sokba tudok így beszurkálni. Mondjuk akkor legyen egy olyan, ami szerintem sokba is beleillik. Ez jobb támogató személyzet is, edzőváltás is, bár ez inkább környezetváltás, stabilitás és játékos fejlődés, ez mindegyikbe belefér, annak ellenére, hogy nem olyan fiatal, viszont ő Carson Wentz. Megváltozik körülötte minden. Hogyha ki tudja azt a potenciát hozni magából, ami draft után, illetve hát az első egy-két évében úgy tűnt, hogy benne van, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó lehet. Egy igazi steel, 15. kör, 7. pikje, tehát itt ugye ugyanazt a listát nézve már ki se húznánk. Szerintem neki nagyon jót tehet ez a környezetváltozás, pont ettől kapna talán egy kis stabilitást, a fejében biztos, hogy most minden kavarog, és azzal, hogy átkerült a Colchoz, lehet, hogy minden a helyére áll, egyszerűen a kirakós megjelenik előtte, és nagyon jól fog teljesíteni.
Jó, hát igen, Vence-ben benne van. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tud majd nekünk mutatni jövőre, hát nagyon sokan kíváncsiak rá. Én idoztam még Russell Gage-et is. Felszabadultak a targetek, és szerintem itt neki hatalmas nagy lehetősége lehet. Úgy hiszem, hogy ő tényleg egy érdekes late round pick lehet. Majd a Falcons fanunk majd mindig update-el, hogy mit gondolhatunk erről. De szerintem Gage-nek még feljebb fog menni az EDP-je. Tehát ő szerintem be fog csúszni a 10 alá, akár már a draftok magasságában. És még egy nevet szeretnék kiemelni, ez pedig Daryl Henderson. Szerintem neki besült az EDP-je, mert nagyon investálunk Akersbe, és szerintem annyira nem kéne. Az elmúlt 2 évben, mondjuk úgy, hogy elég erős committee jött létre a Ramsnél, és szerintem folytatni fogják. Szerintem Henderson ugyanúgy a pályán lesz. Úgy meg lesznek a lehetőségei, és úgy hiszem, hogy szépen osztozni fog majd Akers-el. És szerintem Akersnek is van egy ilyen kis buborék körülötte, mert egy picit túlzottan ráfixálódtak az emberek, és megfelejtkeztek Hendersonnal. Szerintem Henderson egy sleeper-re lehet az évnek.
Én inkább az Akers vonaton vagyok amúgy.
Hát de ennyire? Most, ennyire? Hát Hendersonnak...
Hát, nem, igazából, hogy mondjam... Nem is biztos, hogy az Akers vonat ez, hanem inkább nem a Henderson vonat. Akkor így mondom, mert én nem annyira hiszem el.
Hát,
de amúgy abba full igazad van, Peti, hogy tehát olyan helyen, ahol mondjuk ő van, ott amúgy brutál értéket lehet vele csípni, és pont ez az, hogy igazi sleeper ott, mert az már tényleg nagyon érték.
12. kör vége. 12. kör vége.
Azért, tehát ez, igen, ott már adom.
Tehát ez egy Philip Lindsay meg Terry Cohennek a tírje, szintje.
Hát... Szerelem gyereke, a tere.
Na, jó.
Figyeljetek, hogyha ha már remsz, akkor én mondok nektek nagyon jó sleepert, Ez Tyler Higbee. És ha nagyon kategóriába akarjuk tenni, akkor itt talán leginkább az üres targetek, ugye, mert elment Gerald Everett, de hát jobb támogató személyzet is, mert ugye jött Stafford, és ugye felhoztuk TJ Hockenson-t. Hát szívesebben vinnék egy Tyler Higbee-t a 14. kör közepén, mint egy TJ Hockenson-t a 6. körben.
Ja.
Sokkal, de sokkal. Sőt, lehet, hogyha mind a kettőre azt mondjátok, hogy 8. kör, még lehet, akkor is Higbee-t választom.
Igen,
nekem ő egy nagy sleeper.
Ez nekem tetszik. Peti, neked nincs itt a Rams, bevéletlen valami tütűvel kezdődő és átvele végződő sleeper.
Igen, igen, az ő DP az 26. kör jelenleg kb. Hogyha most azt mondom, hogy Tyler Higbee, és ha azt mondom, hogy Gerald Everett, akkor kit hoznátok, és ez az utolsó kérdés?
Ez nehéz kérdés amúgy, de én Higbee-t.
Szerintem is nagyon nehéz kérdés, és szerintem is Higbee, és azért, mert amikor együtt játszottak, akkor is Higbee azért egy kicsit stabilabbnak és jobbnak tűnt, úgyhogy emiatt nekem Higbee.
Srácok, ez könnyű rá a válasz, Everett, ti vagytok gagyik, hát ne csináljátok már. Wilson fog neki dobálni, aki szereti is a tight endeket, tehát Greg Olsenből, aki már gyakorlatilag lépni alig bírt, ki tudott sajtolni 4-5 touchdown, tehát nekem ez inkább Everett. Hogyha most fel kell dobnom egy pénzt, akkor nekem inkább Everett.
Hát úgy hallottam, ott van még Will Disley a rosteren, és képes 6-8 TD-ket vinni egy évben, úgyhogy...
Persze, csak igen, Will Disleynek van 2 mérkőzés, aztán egyszer a öltöző csarnokból, amikor WC-ről átmegy a masszázs székre, akkor gyakorlatilag eltöri a bokáját. Hát most ez van. Disley egy nagyon
Everettnek?
Jó...
Mert akkor ne őt választ.
Disleynek. Mindig megsérül.
Disley, jó, értem, csak viccelek.
Disley.
Na jó, van, srácok.
Nem tudom ezt a Everett... Nem, én nem annyira élem ezt amúgy, ezt a Wilson Titanből. Mondjuk igazából most lehet, hogy abból indulok ki, hogy bár amúgy Jimmy Graham-nek is csak igazából az első 2 éve így köhögött, sőt, igazából a második évében már nem is volt annyira rossz, mert ott már volt ilyen 6 touchdown-ja a Seattle-be, aztán meg egy 10. Ezért mondom, hogy nehéz kérdés.
De jó az a Higbee, nem változtad, jó az a Higbee.
Nem, amúgy nem változtad, nem. Tehát maradnék Higbee-nél ugyanígy.
Na, srácok, én büszke vagyok magunkra, hogy lehoztunk egy olyan show-t, amikor ADP-ről beszéltünk, ahol nem kellett szóba hoznunk Cookot, Kamarát, vagy Adam Thielent. Most sikerült egy picit a megszokott darált nevektől ellépnünk. Na, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Most már jönnek a mock draft szezonok, szóval egyre többet fogunk ezek az ADP rankingek meg hasonlókkal foglalkozni. Köszönöm szépen, aki végig tudta hallgatni ezt az epizódot, és még így az utolsó percekben is még velünk van, és minket hallgat. Ne felejtsétek el a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelmes vereség az, és köszönöm szépen Zsoltinak és Gergőnek, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!